A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Június 5-e a Környezetvédelem világnapja. A nap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezeti problémákra és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Hogyan függenek össze a nyilatkozatok a tettekkel, ki mit tehet a maga során a környezet megóvása a fenntartható fejlődés érdekében, és mennyibe kerülnek a különböző környezetvédelmi projektek az államoknak és az állampolgároknak. Ezek mai témáink, meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán, tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mire hívja fel idén a figyelmet a Környezetvédelmi Világnap?
A Környezetvédelmi Világnap 1972 óta jeles nap, és hát a szerepe változott, a különböző jelenségekre hívta fel a figyelmet, de azt el kell mondjuk, hogy ez állami jeles nap, nem mondhatom, hogy ünnep, mert nem nagyon van mit ünnepelni, de állami jeles nap, és ezen a napon kellene felhívni a hatóságok figyelmét arra, hogy mit tesznek ebben a témában, illetve a hatóságok, a politikusok kellene beszámoljanak, hogy milyen eredményeket értek el az elmúlt esztendőben. Az idén a kiemelt téma a klímaváltozás, mint tudjuk, ez az egyik legfontosabb probléma, a klímaváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése és a vegyi szennyezés, a vizek, a talaj vegyi szennyezése, ez a három legfontosabb téma, amivel most a környezetvédelem foglalkozik.
Igen, visszafordíthatóak ezek a folyamatok, bármennyi pénzt is belefektetnek az államok? Vajon?
Hát, hogy mennyi pénzt fektetnek bele, ez jó kérdés, mert a tanulmányok azt mutatják, hogy sokkal több pénzt fektetnek az államok szubvenció formájába a klímaváltozást okozó tevékenységek, például a fosszilis üzemanyagok használatát is nagyon komolyan támogatják az államok, a legtöbb államban. Ahhoz képest, hogy mennyit fordítanak arra, hogy a helyzetet, most már nem is arról van szó, hogy visszafordítsák, hanem valamilyen szinten stabilizálják, hogy megtartsák azt az 1,5 Celsius fokos felmelegedési célt. Ahhoz nagyon kevés, tehát viszonylag nagyon kevés pénzt fektetnek be, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mennyibe kerülnek a klímaváltozás hatásai, akkor ez a pénz valóban elhanyagolható. Hogyha arra gondolunk, hogy évente Európában csak 175 ezer ember hal meg a hőhullámok következtében, a villámárvizek okozta károk is sok millió, milliárd euróba kerülnek. A szárazság, az aszály kezelésére fordított összegek is hatalmasak, úgyhogy itt a megelőzésre, vagy pedig a stabilizálásra, az alkalmazkodásra, a rezilienciára folytatott összegek ehhez képest valóban elhanyagolhatóak.
Mennyire helyes az, hogyha a szennyező fizet, ugye bizonyos széndioxid kvótákat is lehet vásárolni, vagy lehetett legalábbis egy időben. Szóval helyes ez a meglátás, hogy amennyiben pénzt fektetek én bele abba, hogy szennyezhessek, akkor rendületlenül szennyezhetek?
Hát ez egy nagyon vitatott kérdés, és hogyha megnézzük, hogy mi ennek a háttere, mik azok az alapok, amin ezek a szabályozások nyugszanak, akkor azt látjuk, hogy a világ gazdag rétege az nagyon aránytalanul sokat szennyez, tehát a kibocsátást, széndioxid kibocsátásnak 52-53%-át a világ leggazdagabb 10%-a okozza, és hogyha azt nézzük, hogy a világ leggazdagabb 1%-a mennyit szennyez, akkor azt látjuk, hogy kétszer több széndioxid kibocsátásnak az okozója, mint a világ szegény felének 50%-a. Úgyhogy,
és rendben van ez így?
Hát ez pont ez a baj, hogy ez nincs rendben, és akkor próbálnak különböző szabályozásokat, például ez most bevezetik, vagy tárgyalnak róla, hogy bevezessék az ETS 2-t, az Emission Trade System, tehát itt arról lenne szó, hogy a széndioxid kibocsátókat, azokat megadózzák, és ez az összegyűlt pénz, na ezt, mert hogy támogatják a környezetvédelmi projekteket, úgymond, de honnan van a pénz? Tehát nyilván a pénz az valamilyen adóformájába gyűl össze, és akkor az az elképzelés, hogy ezt azoknak a támogatására fordítanák, akik valamilyen módon szenvednek a klímaváltozástól. Tehát ezt tudnunk kell, hogy a klímaváltozás nagyon sok kategóriát érint, tehát ezt már említettem, a hőhullámok okozta problémák, a klímamigráció, tehát a klímaváltozás által arra kényszerített kategóriák, hogy elhagyják a lakóhelyüket, tehát nagyon sok ember emiatt el kell hagyja a lakóhelyét. A vízellátásban, az élelmiszerellátásban fellépő problémák, és hát most egyre inkább az energiaszegénység, meg a mobilitás szegénység is egy jelentős szerepet kap, tehát azok a kategóriák, akik amiatt, hogy az üzemanyag ára az felmegy, az egyre drágul, tehát ez a piaci ár, meg a különböző események, például most éppen a háborús események, ezek viszik fel az üzemanyag árát, és akkor bizonyos kategóriák azok hátrányosak lesznek. Most az a nagy kérdés, és ezt tárgyalják, és hát erről most beszélnek, hogy lehet ezt méltányosan elosztani.
Tehát, és ki osztja el, hiszen az az 1 vagy 10% dönti el, hogy...
Hát ez az, hogy olyan a lobby erővel bír ez a 10%, igen, hogy az elosztásba is bele szól. Itt most az Európa országok kidolgoztak egy úgynevezett szociális klímatervet, amiben különböző intézkedéseket hajtanak végre. A klíma válság által sújtott kategóriákat segítenék ezáltal. Most ez egy jó kérdés, és ezt mindenki elgondolkozhat ezen, hogy az egyik variáns az, hogy a begyűlt pénzt azt egység alapon, tehát lakosoknak szétosztják, bizonyos összeget kap mindenki, amit remélhetőleg úgy használ fel, hogy az életét javítsa, tehát nem kimondottan klímakárosító tevékenységekre, hanem életminőségjavító tevékenységekre használja. Ez az egyik lehetőség, vagy van az a lehetőség is, hogy pályázati alapon osszák ki az úgynevezett vulnerabilis vagy érintett kategóriáknak. Itt az a probléma, hogy ezt nagyon nehéz meghatározni. Tehát nagyon nehéz meghatározni, és a jó szándéktól, a tervtől a megvalósításig óriási út van. Itt különböző ilyen programok vannak, például itt van a méltányos átállás program, ahol például Maros megye az által, hogy a kombinát nagyon nagy széndioxid kibocsátó bekerült ebbe a programba, és a tervben benne van nagyon sok jó intézkedés, mint például a biogazdálkodás támogatása, vagy különböző recikláló rendszerek, de ha megnézzük, hogy milyen projektek kapnak pályázatot, vagy milyen projekteket támogatnak, akkor hát nem igen találunk ilyen projekteket, és most a kérdés az, hogy ki a felelős ezért, tehát végülis azt mondhatjuk, hogy nem pályáztak, hát a pályázati írás az törvényesen történt, tehát az kapja a pénzt, aki pályázik, de itt az a baj, hogy amikor keressük az érintett, a vulnerabilis szegény kategóriákat, azoknak sokszor kapacitásuk sincs ahhoz, hogy ezekhez a pályázatokhoz hozzáférjenek. Tehát az van, hogy azok férnek hozzá ezek a pályázatokhoz, akik vagy meg tudnak fizetni egy pályázatíró céget, vagy ők maguk tudnak pályázni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes vita, és azért vannak az úgynevezett társadalmi konzultációk, társadalmi meghallgatások, hogy a közösség is beleszólhasson. Sajnos itt nagyon gyenge, úgymond a társadalmi részvétel ezekben a kérdésekben. Lehet, hogy sokan nem is hallanak róla, nem is tudnak ezekről a lehetőségekről, úgyhogy itt a politikusok felelőssége egyértelmű, és én azt tudom mondani, hogy ha azt nézzük, hogy június 5-e a környezetvédelmi világnap, és ilyenkor kéne a politikusok beszámoljanak, akkor átlagban, ha bár tagadhatatlan, hogy voltak részeredmények, átlagban azt mondom, hogy a világ politikusai, de beszélhetünk itt az ország politikus, vagy akár a helyi politikusokról is, ebben a tekintetben elég mérsékelten, vagy elég gyengén teljesítettek.
Június 5-e tehát a Környezetvédelem Világnapja. A nap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, remélhetőleg, hogy legalább a Földvédelem Világnapján, Környezetvédelem Világnapján bolygószinten visszafogja magát az emberiség a környezetet pusztító felelőtlen tevékenységektől, legyen az vegyszerezés, dohányzás, pazarlás, szemetelés, stb. Kérdésem, hogy a vészharangok kongatása mellett mivel lehetne motiválni az embereket a környezetük kímélésére és védelmére, Ilona Zsanett írja.
Hát itt különböző motivációs lehetőségek vannak. Úgy tűnik, hogy az egyik leghatékonyabb az a financiális gazdasági motiváció. Ezt látjuk, hogy a patakok tele voltak PET palackkal, és amikor bevezették azt a szabályozást, hogy 50 banit visszakap az ember, amikor ezt a palackot a recikláló rendszerbe visszajuttatja, sokat javult a helyzet, tehát itt ilyen szempontból ez egy nagyon fontos motiváció, és hát azt is kell tudni, vagy figyelembe kell venni, hogy az emberi magatartás az hogy változik, hogy alakul, hogy működik, és ezt a környezetvédelmi problémát, ezt nagyon sokan úgy tekintik, és a közbeszédben ez egy nagyon gyakori megfogalmazás, hogy ez a fejlődésnek, a növekedésnek a korláta, és hogy most már megint a környezetvédelemről beszélünk, és ez a gáta a boldogságunk útjában, és ilyenként nagyon fontos, hogy az ember hogy értékeli. Tehát lehet úgy is tekinteni ezekre a kérdésekre, mint akadály, de úgy is lehet tekinteni, mint lehetőség. Tehát a környezetvédelem kérdések tárgyalása során kiderült, hogy nagyon sok munkalehetőséget teremt, nagyon sok alkalmat teremt arra, hogy az emberek megvalósítsák az álmaikat, kiteljesítsék a vágyaikat. És itt nagyon érdekes az, hogy állunk ehhez a kérdéshez. Ezt mondta Viktor Frankl, hogy tulajdonképpen a végső szabadságunk az, az emberi szabadság végső mértéke az, hogy állunk a dolgokhoz. Tehát pozitívan is állhatunk hozzá, vagy negatívan állhatunk hozzá. Sok dologhoz azért állunk negatívan, mert úgy érezzük, hogy nem tudjuk őket befolyásolni, és sok esetben ilyen a környezetvédelmi kérdés is, ez a kérdéskör is ilyen, de ha pozitívan állunk hozzá, ha nem azt nézzük, hogy most a szomszédunk az a világ másik felére utazik, és mi is oda kell föltétlenül utazzunk, hogyha nagyon sokat is kell, azért dolgozzunk, hogy azt a pénzt összegyűjtsük, hanem azt mondjuk, hogy itt a környezetünkben is nagyon szép helyek vannak, barátokkal, családdal olyan élményeket szerezhetünk, amit esetleg egy zsúfolt hotelben stresszes utazás után nem tudunk megszerezni, akkor ez a mi döntésünk, és ilyenként nagyon fontos az, hogy állunk a világhoz, és hogy értékeljük az életünket, meg a lehetőségeinket.
Beszéltünk itt egyéni felelősségről, meg a hatóságok felelősségéről. Azt írja B. Mária SMS-ben, látszólag nem ide tartozik, de mégis. Azt írja, jó napot kívánok, megkérdezem, hogy amit nem érdemes kimosni, túl mocskos, foszladozott textil hulladékot, valamint a kidobandó, zománcos edényeket hova tegyük? Köszönöm, B. Mária. Ugye ez embereknek mindig gondot okoz, hogy a kinőtt ruhákat, nem használandó ruhákat, meg akár az edényeket is. Hova dobjuk el? Ez a kérdés. Itt egyéni felelősség is van, hogy mit kezdek vele, viszont a hatóságoknak is felelősségük van olyan tekintetben, hogy lehetőséget teremtsenek arra, hogy ezek a, főleg a textil hulladékok, meg a műanyag hulladékok ne kerüljenek a természetbe.
Hát a hulladékgazdálkodás, ha bár csak az egyik része a környezetvédelemnek, de egy tipikus eset, egy tipikus példa arra, hogy miért olyan fontos a hatóságok meg a lakosság együttműködése. Itt hát az van, hogy ez egy 40-50 évvel ezelőtt megjelent probléma, Nyugat-Európa, Amerika tele volt, folyók tele voltak, szeméttel tele voltak hulladékkal, és akkor jöttek rá, hogy ezt a kérdést kezelni kell. És hát az egyik legfontosabb megoldási út az, hogy ezeket a hulladékokat, a tárgyakat, amivel nincs szükségünk, azt külön választjuk. Tehát szelektíven gyűjtjük. Na most ez a lakosság szempontjából nyilván együttműködést igényel, de csak akkor tud a lakosság együttműködni ebben a kérdésben, ha ki vannak alakítva a rendszerek. Tehát azt mondják, a környezetmenedzsment az három lépcsős tevékenység. Az első az, hogy kialakítjuk a rendszereket, a másik az, hogy informáljuk a lakosságot, együttműködésre szólítjuk fel, a harmadik pedig, hogy egyfajta ellenőrzést is végzünk, és hogyha szükséges, akkor a büntetést is alkalmazunk abban az esetben, hogyha ez nem működik. Na, most érdemes elgondolkozni, hogyha az egyik eleme kiesik ennek a rendszernek, akkor mi lesz? Nem fog működni. És vannak példák arra, hogy amikor bevezették például Ausztriában, amikor bevezették ezt a rendszert, akkor megpróbálták 11 felé válogatni ezt a a hulladékot, kialakítottak szelektív gyűjtést, hogy a háztól vitték el, de voltak ilyen szigetek, ahova az ember saját saját szándékából vagy jó szándékkal bevitte, de természetesen ott megvoltak a külön konténerek, hogy hova lehetett tenni ezeket a hulladékokat, és a kialakítása, az infrastruktúra kialakítása után nagyon fontos, hogy a megfelelő informálás is megtörténjen. Itt általában az a gyakorlat, hogy a lakosság az nem annyira bízik a hatósági informálásban, hanem inkább a civil szervezetekben bízna, és ezért támogattak például Ausztriában civil szervezeteket, ilyen, úgy hívták őket az Umweltberatung, tehát ilyen informáló, informálással, neveléssel foglalkozó szervezeteket, akik állandó telefonszolgálatot biztosítottak, és informálták a lakosságot, hogy mit kell a hulladékkal kezdeni. Na most ezért, azért fontos ez, mert most ha kérdő, hogy a rossz edény, vagy nem használt edényekkel mit csináljon, hát azok általában fémből vannak, tehát nyilván fémként reciklálhatóak. Nálunk is vásárolni is vannak ilyen egységek, a fémet reciklálják, de most nyilván két fazékkal nem érdemes oda elmenni. Tehát azért lenne fontos, hogy ezek a hulladék udvarok működjenek, hogy ezt oda lehessen vinni, és hát a textilnél is különböző állapotban vannak, azokat ki lehet mosni, különböző módon lehet kezelni, de ez már egy szakosodást igényel. Tehát azért lenne fontos, hogy van valamilyen ruhadarab, mert nem tudjuk, mit kezdjük, azt bevisszük egy adott helyre, és ott kezelik. Úgyhogy ez egy tipikus példája annak, hogy ezeket a kérdéseket jó hatósági rendelkezések, szabályozások, infrastruktúrák kialakításával és lakossági együttműködéssel közösen lehet megoldani.
Igen, egyértelmű, hogy a klímaváltozás, a globális felmelegedés az életminőségünk romlásához vezethet, hiszen ugye itt az egészséges embernek is megviseli a szervezetét a hirtelen időváltozás vagy a nyári hőség. Milyen szerepe van a kisebb közösségeknek, mondjuk a helyi önkormányzatoknak abban, hogy megteremtsék, vagy jobbítsák ezeket az életfeltételeket? Nyugat-Európában van már erre példa, ezt ön is mondotta, viszont mifelénk még, mintha mindig nem látnánk azt, hogy mennyire fontosak mondjuk a zöld felületek egy-egy városban, illetve a vizes felületek. Mikor jutunk el oda, hogy ezek tudatosuljanak a helyi vezetőkben, hogy gondolja?
Az a kérdés, hogy a helyi vezetők azok figyelnek-e a lakossági kérésekre, és ez egyértelmű, hogy a lakosság szempontjából egyre fontosabb az, hogy a zöld felületek nőjenek.
De ezt akarja a lakosság? Mindenki parkolóhelyet, parkolóházakat akar, mondjuk Marosvásárhelyen.
Igen, hát ez a jó kérdés, hogy melyik lobbira figyel, tehát melyik hangosabb lobby. Hát én azt hiszem, hogy Vásárhelyen egy nagy többség, vagy nagyon sokan szeretnének egy zöldebb várost, és szeretnének olyan parkokat, ahova kimehetnek a családdal, a gyerekekkel, ilyen rekreációs területek. Sajnos Vásárhelyen ilyen nagyobb parkok nincsenek. Szerencsére most meghirdettek egy versenypályázatot, aminek meg is van már a nyertese, a Lovarda helyén, ott a stadion mögött van az a jó nagy terület, ahova egy municipális parkot lehetne létrehozni. Ennek nagyon sok előnye van, megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel is, viszonylag közel van a főtérhez, könnyen ki lehet menni, közel van a Maroshoz. Ez nagyon fontos lenne, hogy a Marost azt valahogy a város életébe integráljuk, hogyha látjuk, hogy más városokban, például Váradon, Aradon, Temesváron mennyire jól integrálták a folyót a város életébe, akkor itt is ez egy nagyon fontos szempont lenne. És hát az is fontos természetesen, hogy a közlekedést is kezeljék, de itt megint egy együttműködésre lenne szükség a lakosok meg a vezetés között, valahogy egy kompromisszumra kéne jutni, ne legyen az, hogy az ember 200 métert akar menni, és akkor már is autóval is azt várja, hogy parkolóhely legyen, hanem legyen ebben is egyfajta közmegegyezés, ezt el lehet érni akár extenzív közmeghallgatások révén, vagy közvéleménykutatások révén, és ebbe az irányban lehet a város fejlesztését terjeszteni. És hát nagyon fontos a vízes élőhelyek rehabilitációja, ahol a csapból folyik a víz, és azt hiszük, hogy ez nem egy probléma, talán nem annyira feltűnő, hogy egyre kevesebb a víz, egyre a fontosabbak, egyre intenzívebbek az extrém jelentős jelenségek, és vidéki területeken, ahol a víz még mindig a kútból van, és főleg az állattartás szempontjából ez egy nagyon fontos szempont, ott már rájöttek, hogy érdemes a vizet visszatartani, az esőt meg kell tartani, nem az a legfontosabb, hogy most minél gyorsabban elvezetsük, hogy egy kicsivel nagyobb legelőt nyerjünk, hanem tartsuk meg a vizet, mert az nagyon fontos az élet szempontjából. Ugye a kis közösségek ilyen szempontból ebbe az irányba mehetnek, egyre több zöld felületet valósíthatnak meg, és ahol lehet a vizes felületeket, azokat fejleszték, tartsák meg. Most már vannak ilyen újabb koncepciók, mint szivacsváros, vagy természet alapú megoldások. Vannak technikai megoldások is, és ezekre érdemes odafigyelni.
Igen, hát hogyha még mindig Marosvásárhelynél maradunk, akkor statisztikák tekintetében apropó hatóságok kommunikálása a környezetvédelem kapcsán a környezetvédelmi világnapon. Szóval ha megnézzük a statisztikákat, akkor jól áll a város. Úgy a zöld övezetek tekintetében, mint a vizes élőhelyek tekintetében, de elég az nekünk? Elég az egy városnak, hogyha itt van a Somos tető, vagy a Bodoni erdő, meg itt van egy Maros, meg adott esetben egy Poklospatak, ami átszeli a várost, és ezek zöld, meg vizes felületek, de erről szól az? Szóval ezt akarjuk? Ennyivel megelégszünk? Meg kell, hogy elégedjünk?
Hát a statisztikák azok néha csalókák is, és azokat különböző módon lehet értelmezni, tehát hogyha bevesszük a város zöld területébe például a Somos tetőt, akkor azt mondjuk, hogy jól állunk, de ha megnézzük, hogy a városban nincsenek olyan nagy parkok, ahova az ember nyugodtan kimehet, és amelyik ilyen zöld szigetek, zöld felületeket biztosítanak a lakosságnak, akkor azt mondjuk, hogy nem állunk olyan jól, úgyhogy itt nagyon sok fejleszteni való van, és a városfejlesztés szempontjából ez egy fontos szempont kell legyen, tehát például ilyen megoldások is vannak, hogy a város, ahol terjeszkedik, ott ilyen zöld gyűrűket hoznak létre, a belvárosban is nem minden beépítünk, hanem akár kisebb parkokat is létre lehet hozni, kisebb zöld felületeket is. Tehát ha ez egy szempont...
Ez lehetőség? Vagy ha ez kötelesség? Az
ha ez egy szempont, akkor ebbe az irányba kell menni. Hát az, hogy lehetőség vagy kötelesség, ez úgymond egy érdekes kérdés, mert a városvezetés, vagy általában politikusok abba az irányba mennek, amerre a választók terelik őket, úgymond, vagy a választóknak egy része tereli őket, és ilyen szempontból nagyon érdekes az amerikai mérnöki karnak egyik vezetőjének a megjegyzése, aki azt mondta még a 2000-es évek elején, hogy a lakosság azt akarta régebb, hogy vezessék el a vizet, és szabályozzák a folyókat, most pedig azt akarják, hogy vízesülőhelyeket rehabilitáljanak, hát most ezt csinálják. Akkor azt csinálták, most ezt csinálják. Tehát ilyen szempontból a szaktudás megvan sok területen, csak a kérdés az, hogy mi az az irány, amit egyrészt a lakosság, vagy másrészt pedig a politikusok, a vezetőség kijelöl.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Még egy SMS itt a végén, Ferenc írja Székely keresztúrról, hát nagyjából összefoglalja a mai beszélgetésünket, szóval azt írja, várost, községet egy, embereknek, nem gépjárműveknek, kettő, fák, zöldövezetek, nem beton, három, parkok, nem parkolók, Ferenc Székely keresztúrról. Hát igen, röviden így foglalhatnánk össze ennek a napnak is a jelentőségét. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást.